Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szőlősi Nagy András professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének vezetője, egyetemi tanár professzor úr. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Óriási esők voltak Magyarországon, mégis kiszáradóban van például a Velencei tó, a hallgazdaságok pedig épp tegnap tettek közzé egy segélykiáltást, hogy az üzemi vízszintjük olyan alacsony, hogyha így megy tovább, be fogják vetni az egészet kukoricával, amiben meg semmi nem fog megélni, csak a kukorica. Úgy tűnik, hogy valami baj van. Ennek a bajnak a tudományban van valami leírása, hogy mi az, ami most történik?
Hát jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Öröm, hogy itt lehetek. Nos, mondjuk a hírek, amiket mondani fog, nem annyira örömteliek. Tudnék, amit a szakma most már kb. 25-30 éve kiállt, az az, hogy a 21. század egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb problémája a víz lesz. Méghozzá azért, mert a klímaváltozás, amiről majd nyilván fogunk beszélni, kicsit később, hatásainak 80%-a vízzel, vízen keresztül, és víz által jelentkezik, vagy manifesztálódik, ha úgy tetszik. Méghozzá oly módon, hogy megnő a hidrológiai ciklus sebessége, a vízkörforgása, erre már tények vannak, és experimentális vizsgálatok, aminek az lesz az eredménye, és ezt tapasztaljuk most is, hogy megnő a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azon közben a vízmennyiség ugyanannyi globálisan. Tehát több lesz az árvíz, de hogy ez az egyensúly fennálljon, több lesz az asszályosságnak kitett területek kiterjedése térben és időben. Most ennek vagyunk valószínűleg az elszenvedő, bár ugye a klímát és az időjárást nem lehet összekeverni, a klíma az egy hosszú távú folyamat.
Az időjárás meg a mi jövő héten, meg
persze,
holnap lesz.
Persze, az egyetlen szélsőségből nem lehet levonni messze vezető következtetéseket, de az elmúlt 30 év adatai azt bizonyítják, hogy bizony változik a klíma, aminek két összetevője van. Az egyik a természetes klímaingadozás, klímaváltozás, hiszen a klíma 4 milliárd éve változik. A másik összetevője pedig az ipari forradalom óta erre mint egy szuperponálódik, mint egy rárakódik az emberi tevékenység hatása.
Lehet-e ezzel valamit kezdeni? Az ember pici, a föld nagy, az emberek viszont sokan vannak.
Hát látja, ez a fő meghajtó. Szóval azok a változékonyságok és változások, amelyek a hidrológiai körfolyamatban előfordulnak. Ugye az is, hogy bizonyos területeken sokkal szárazabb a klíma, másút meg nedvesebb. Ugye eklatáns példa volt a múlt heti Rajna-Feszfálai katasztrófa, amire vonatkozó fejezések a történet során nem voltak. Az összes változásnak erre nagy globális szimulációs modellek vannak, hogy említsem meg a New York Egyetemen Charlie Vörösmarty professzor vezetésével volt egy olyan vizsgálat, hogy 2025-ben mennyire változik meg a hidrológiai ciklus, a vízhez való hozzáférés esélye, és ennek melyek a meghajtói. És ebből kiderült, hogy a hidrológiai változékonyságnak a 80%-a a népességgel kapcsolatos, és a 20% az, ami a klímaingadozás, illetve a klímaváltozás eredménye. Tehát a fő meghajtó a népesség változás. Hát gondoljunk bele, az ipari forradalom óta exponenciálisan, sőt, dupla exponenciálisan emelkedett a népesség. Csak a 20. században, az évszázad elején volt 2 milliárd ember, az évszázad végén volt 6, most van 7,7 milliárd, és a 2120 körül érjük el a 12 milliárdot, ami nagyjából a Föld eltartható képességének a határa. Már bizonyos elemeket illetően túl elendültünk azon a ponton, amit visszatérési pontnak hívna.
De nyilván a népesség növekedést megállítani kulturált eszközökkel ma már nem lehet. Azt valószínűleg katasztrófák szokták megállítani, amikor az árvíz elvisz embereket, akkor oda sok ember meghal. De ezt nem lehet a napi gyakorlatban alkalmazni. Tehát ezt a lehetséges beavatkozási pontok közül talán ki lehet venni.
Persze, abszolút.
Akkor mi az, ami marad beavatkozási pontként a növekvő számú emberiség számára?
Erre a rövid válasz az adaptív vízgazdálkodás. Ugye a klímaváltozás hatását két módon próbáljuk csökkenteni. Az egyik, ami hosszú politikai kormányközi tárgyalások után vezetett el a párizsi klímamegállapodáshoz, ami a tulajdonképpen a klímaváltozás hatásának a csökkentését, a mitigációját jelenti. Tehát vissza kell fogni azokat az üvegház hatásokat, amelyek üvegházgázok kibocsátását, amelyek eredményeképpen az atmoszféra hőmérséklete növekszik. Méghozzá úgy kell visszafogni, hogy a kritikus 1,8 fok alatt legyen. Ebből már 1,2-et elfogyasztottunk az ipari forradalom óta. Tehát ez nagyon a szélén van. Miután 250 évig tartott az emberiségnek, hogy érezhető módon beavatkozzék, és negatív módon a klímába, és ennek következtében a hidrológiai ciklusba, ezt nem lehet arra számítani, hogy ezt meg tudjuk oldani egy-két évtizeden belül. Ez egy hosszú-hosszú dolog, 100 éves időtáblatban. Ami a másik oldalon marad viszont, az az alkalmazkodás, az adaptáció. És az adaptáció nagy lehetősége pontosan a vízben van. Megváltozott az etosz, a vízzel való gazdálkodást illetően az elmúlt 30-40 évben. Még megelőzően az volt a vízimérnökök számára a követendő példa és az útmutatás, hogy amilyen hamar csak lehet, vezessük el a felesleges árvizeket, a felesleges vizeket a településekről vagy a mezőgazdasági területekről. Ez már a megváltozott. Tartsuk vissza, amennyire csak lehet.
De bocsánat, mennyire? Mert el tudom képzelni, hogy Magyarországra a befolyó vizek azok 6 szomszédos országból jönnek, 95%-ban onnan jönnek a vizeink. Megtartjuk ezeket a vizeket. Mit fognak szólni az alattunk élők? Ha mi a tározókat építünk, elpárologtatjuk, nálunk fantasztikusan hűvös lesz, remek lesz a turizmusunk, csak oda nem jut semmi.
No, hát ez az, ami egy rendkívül fontos kérdés, hogy hogy lehet egy olyan vízgyűjtőn, ami egy osztott vízgyűjtő, ugye a Duna 11 néhány ország osztozik a Duna vízgyűjtén, Magyarország 100%-a, területének 100%-a a Duna vízgyűjtén van. Nagyon fontos nemzetközi megállapodások kellnek azt illetően, hogy hogyan osszuk meg a vizeket. Mi a felső ország joga, és mi az etikai kötelessége, és azt az etikai kötelességet hogy lehet egy jogi formába önteni, hogy az alsó ország ne maradjon víz nélkül. Erre számos példa volt. Volt arra példa, hát mondjuk nemzetközi példákat tudnék sorolni, akár a Tigris-Eufrates vízgyűjtőjén, akár a Ganges-Brahmaputra-Meghna vízgyűjtőjén, ahol a felső ország bizony eléggé unilaterálisan gazdálkodott a vízével, és az alsó ország akkor tudta, hogy jön a víz, amikor már el volt öntve. Mert az információkat sem osztották meg. Most ez egy nagyon kritikus kérdés.
Jó, nyilván itt Európában az nem nagyon fordulhat elő, hogy valamelyik ország a másikra ráereszt egy árvizet. De az előfordulhat, hogy csökkenti a határon átlépő vízmennyiségét?
Elvileg igen, gyakorlatilag alig Európában, mert a seregnyi kétoldalú bilaterális határ vízi megállapodása Magyarországnak minden környező országgal, környező állammal van vízmegosztási határvízi megállapodása, amire a bizottság van, akik ezt ellenőrzik rendesen. Tehát itt megvannak azok a keretek, amelyek mellett kordában lehet tartani a szituációt.
Visszatérve egy pillanatra arra a jelenségre, amit néhány héttel ezelőtt láttunk, amikor óriási mennyiségű eső hullott le néhány nap alatt Magyarországon is, szerencsére nálunk nem okozott a németországival összemérhető katasztrófát, de hova tűnik ez a rengeteg mennyiségű víz, amikor leesik? Mert két nappal utána már száraz volt minden.
De egy idő után lefolyik. Hát szóval ugye, miután rendkívül száraz volt az elmúlt hónapok időjárását, talán nedvesség tartalma is nagyon alacsony volt, talán van egyfajta, mint egy szivacsnak egy vízkapacitása, amit föl tud venni, és utána azon felül kelet jön, az lefolyásra kerül. Ezek elég gyors folyamatok, ez pár nap. Hát a mostani árvíz, ami Közép-Németországban volt, az is 3-4 nap alatt voltak éppen levonult. Sőt, még hamarabb is.
De az ilyen vizet meg lehet tartani? Vagy értelmes kérdés egyáltalán azon spekulálni, hogy egy ilyen mennyiségű vizet valahol megtartsunk? Mert később, amikor aszály van, akkor hát ebből ki lehetne öntözni.
Persze. Most a kérdés az, hogy a valahol az hol van? Hát nyilván csak a vízgyűjtő felső részein. Ugye síkvidékeken tározni nagy mennyiségeket nem nagyon lehet. Csak akkor, hogyha ha szükség úgy hozza, az úgynevezett szükségtározókat, de az árvízi tározókat. Onnan nem, onnan csak tulajdonképpen azt történik, mintha az áruhullamot lefejezni. Azt az extra mennyiséget, ami a töltés koronák felett érkezne, azt az extra mennyiséget pár napig tudja tárolni, és utána pedig visszafolyik a mederbe. Tehát tulajdonképpen elosztja az áruhullamnak az időbeli alakulását, ami az igazi megoldást jelente, az a felső szakaszokon való víz megfogás. Most ezeket a tározókat lehet úgy üzemeltetni, és úgy irányítani, hogy lényegesen csökkentsék az árvíz szinteket. Azonban ez hatalmas beruházásokat igényel, és nemzetközi megállapodásokat.
Azért, mert hogy az a víz, ami itt van nálunk, az nem megy máshova.
Hát egy idő után azért elmegy, mert egy idő... az ekkora mennyiség nem lehet visszatartani.
Ugye a folyók, az, meg a föld az állam tulajdona végső soron. A víz, az kié?
Az is közös.
Az is közös? Persze. Állami tulajdon?
Magyarországon igen, és a civilizált országokban. Bocsánatot kérek a kifejezésért, de hát az Egyesült Államok magántulajdon, épp úgy, mint az olaj. Az a föld terület, ami valakinek a tulajdona, az az alatt levő ásványi kincsek, már pedig a vizet is annak tekintik, az magántulajdon. Magyarországon és Európában köztulajdon.
Ha köztulajdon, akkor ki az, aki azzal valamit csinálhat? Azért kérdezem, mert Magyarországon elég régi gyakorlata van a saját illegális kutak fúrásának. Igen. És olvastam egy ilyen tanulmányt az önök honlapján, hol máshol, hogy a felső vízadó rétegek azok tisztítás nélkül gyakorlatilag emberi fogyasztásra nem alkalmasak, mert azok annyira el vannak szennyeződve, és hogyha illegális kutakat fúrnak, akkor még ott következő is el lesz szennyezve.
Pontosan ez a gond, és ezért aggódik a szakma. És ezért emeli fel a szavát az ellen a tendencia ellen, hogy bármiféle monitorizás, vagy engedély megadása, vízögi engedély, alapos vizsgálati megadása után össze lehessen fúrni a különböző vízadó rétegeket. Nem csak Magyarországon, Európa szerte az a felső vízadó réteg, az a mezőgazdasági tevékenység hatására voltak éppen elszennyeződött, teljesen nitrátos. És azokat a vizeket, amelyeket víz záró rétegek választanak el, azokat a víz rétegeket most összefúrjuk, és a felső vízadó szennyezett rétegnek a vizet mesterségesen bevezetjük az alsókba, amivel veszélyeztetjük a jövő generációk vízkészletét, és ez nem fenntartható.
Hol van egy jövő generáció számára használható vízkészlet? Például Magyarországon a folyókban kell keresni, vagy a föld alatti vízadó rétegekben kell keresni? Hol van?
Felszín alatt. Ugye nagyjából a globális, és Magyarország is úgy grosszó módon igaz, úgy oszlik meg a vízkészlet, hosszú idők átlagáról beszélek, hogy a világ vízeinek 60%-a szilárd állapotban van.
Jég.
Az jég. Déli sark, északi sark, Szibéria, permafrost, gletszerek, hótakaró. A maradék víznek a 90%-a felszín alatt van. Tehát a felszín alatti vízkészletek rendkívül nagy lehetőség, és elég van, rendkívül nagy lehetőséget adnak az ok és célszerű vízgazdálkodása. Itt nem kell pánikba esni. Pánikba akkor kell esni, hogy ezeket mi mesterségesen elszennyezzük. Tehát a felszín alatti vízkészlet Magyarország szempontjából is egy elképesztően nagy rezerv.
Hol vannak ezek? Milyen, hát nyilván, de milyen vannak ezek? Hogy lehet?
Hát ez változik. Hát az artézi vizektől kezdve még egészen mélyen vannak. A talaji vízig, ami a legfelső vízadó. Ez attól függ, hogy mennek a geológiai formációk. Ez 100 métertől több kilométerig terjed.
De ezek egyébként... Nyilván, hogyha nagy a baj, akkor nem kérdés, hogy gazdaságosan kitermelhető-e. De ha nem nagy a baj, ezek kitermelhető vizek? Vagy ezek tartalékvizeink?
De hát ezek kitermelhető vizek, hiszen ez a vízkészlet, ami Magyarországon, ez megújuló, a víz körforgása. Vannak persze olyan fosszilis vizek, például a Szahara, ott van az egyik legnagyobb vízkincs, felszínalti vízkincs, a Magrebtől egészen majdnem a hát Egyiptomig. Ahol utoljára 10 000 éve esett eső. Tehát az egy fosszilis víz, és hát volt is ott egy nagy projekt, a nagy ember, még a Kadhafi idejében a nagy ember csinálta vízvezeték, amely tiszányi vizet szivattyúzott ki a núbiai homok víztározóból felszín alatt, és juttatt el a litorális zónába. Hát ez kifejezetten nem fenntartható. De Magyarország szempontjából ilyen, vannak itt is fosszilis vizek, de azok olyan mélyen vannak, hogy azokon nem nagyon számolunk.
Ugye a földfelszíni vizeink, folyásaink közül a Duna meg a Tisza a két legnagyobb. Mire lehet számítani a jövőben a két folyó, folyam által hozott víz esetében? Biztonságosak lesznek, mennyiségük megfelelő lesz-e, a használatuk milyen lesz, nálunk, meg máshol, mert ezek összefüggő kérdések.
Magyarország nem vízben szegény ország. Ugye szoktuk azt mondani, hogy Magyarország víznagyhatalom, hát ez se igazából állja meg a helyét. Hiszen ha csak a számokat nézi, Magyarországon az egy főre jutó vízkészlet egy évben, az kb. 12.000 köbméter per fő per év.
A vízkészlet az egy főre jutó, ez mit jelent? Nyilván nem ennyit iszunk meg.
Nem, ez az összes kiszolgálat és felszín felett. Ez Kanadában 120.000. Jordániában 120 köbméter per fő per év. Tehát nagyjából azt mondják, hogy 1000 köbméter, hát ez egy konszenzus a szakmán belül, kb. 1000 köbméter per fő az a évente, az a határ, ami alatt vízhiányról, és ami felett normális, öltek vízbő helyzetről lehet beszélni.
De Magyarországra azt is mondják, hogy az egyik legnagyobb árvízi kitettségnek, tehát nem örvendő, hanem azt elszenvedő ország.
Így van.
Ez még mindig így van? Vagy igen. Ez egy természetes tény, mert hogy ott vagyunk, ahol vagyunk?
Ez egy természetes tény egyfelől, másfelől az, hogy az árvizek gyakorisága növekszik, az megfigyelhető. Szóval azok az árvizek, ugye a mérnökök általában úgy terveznek, hogy például külső területeken olyan műtárgyakat építenek, amelyek ellenállnak a 100 évente egyszer előforduló árvíznek. Belterületeken vagy értékes városi területeken, mint a Budapest, olyan árvízre méreteznek, ami 1000 évente vagy 500 évente fordul elő. Amit most viszont láttunk az, hogy a statisztikusan, ez az elmúlt 10 évben történt ez a változás, 10-15 évben, ami statisztikusan eddig egyszer fordult elő 100 évente, az az árvíz ma 20 évente fordul elő, hanem 10 évente. Tehát az a feltételezés, amin mérnök generációk sora nőtt föl, hogy ez a világ állandó, stacionárius, azaz a statisztikai elemzői a vízhozam idősoroknak a jövőben ugyanazok lesznek, mint a múltban voltak, most ez a hipotézis megdőlt.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben mozgó célpontra kell tervezni.
Így van. Na de... és a módszereket is meg kell változtatni. Na most hál' Istennek a módszereket, illetve rendkívül nagy fejlődés történt az elmúlt 30 évben. Ugye én, amikor a műegyetemre jártam, hát ez már jó régen volt, akkor arról panaszkodtunk, hogy kevés adatunk van, és nagyon nagy a tervezés bizonytalanság ennek következtében. Ma jó szélvel azért panaszkodunk, hogy túl sok adatunk van. Minden áldott nap 1000 gigabyte hidrológiai releváns adat jön a műholdakból. Ezeknek a feldolgozása egészen más technológiákat kíván. Az a fejlődés, ami a gépi tanulásban, a mesterséges intelligenciában történt, modellezésben általában az elmúlt 15 évben, azért az optimizmusra kell hangoljon minket, mert ma már majd nem mindent ki tudunk számolni. A jogrendszert kell átalakítani, valószínűleg is az intézményrendszert. Ugye az ENSZ-nél éveken keresztül azt hirdettük, hogy az integrált vízgazdálkodás az, ami az okszerű és célszerű vízgazdálkodás lehetővé teszi. Tehát integrálni kell a különböző helyeket, az öntözéstől kezdve, a vízelátáson, a szennyvíztisztításon, felszínalatti vizek hasznosításán, bányavizek. Ez nálunk sajnos nem így van. Egy hely itt van az öntözés, másik hely van a vízelátás, harmadik hely van az árvíz, és ez az intézmény eltagoltság, ez nem segít. Nekem az a véleményem, hogy a következő kormánynak az egyik nagy kihívása az lesz, hogy tudja ezeket a dezintegrált részeket újfent integrálni. Hogy tudja azt megvalósítani, hogy a fenntartható fejlődés három pillére közül, ugye megvan a társadalmi fenntarthatóság, a gazdasági fenntarthatóság, hogy a környezeti fenntarthatóság is együtt legyen. Együtt legyen a hidrológiai szolgálat, a meteorológiai szolgálat, a felszíni vizekkel kapcsolatos teendők, a vízfelhasználók engedélyezés, a monitorozás. Ez egy nagy politikai kihívás.
Jó, de akkor a mezőgazdaságnak is ott kell lennie, nem? Mert a mezőgazdaság az egyik legnagyobb vízfelhasználó.
A legnagyobb
vízfelhasználó, de a mezőgazdaság nem azt termeli, amit a termőhelyi adottság 100 éve számára kijelölt, hanem amire a legjobb Európai Uniós támogatás van, nyilvánvalóan. Igen. Nem? Igen. Hát innentől kezdve ez nem nemzeti hatáskör, hanem ez egy Európai Uniós hatáskör.
Persze, pontosan ez az, hogy nem csak, hogy sőt, azon túlmenően, ha a víz körforgását néz, az nem ismer politikai határokat. Nem csak a Duna-medencét sem fogadja el, mint hidrológiai határt, mert azok a globális folyamatok, nevezetesen a klímaváltozás, hatással vannak a lokális folyamatokra is, és megfordítva. Tehát amit most a szakma kezdett el hát ezen gondolkodnak egy jó néhányan, hogy egy olyan programot, elsősorban kutatási programot létrehozni, ami megszünteti azt a mesterséges elvágást, ami van. Elég jó modelleink vannak mikroszinten, tudjuk, hogy beszivárgás hogy működik, jó matematikai modellek vannak. Elég jó modelleink vannak globális szinten az atmoszférikus cirkulációt, illetve többé-kevésbé jó modelleink vannak a olyan dunanagyságú vízgyűjtőkre, mezoszinten. A gond az, hogy ezeket mind külön-külön kezeltük, és nem kapcsoltuk őket össze. Mesterségesen elvágtuk a határfeltételeket. És a kihívás az, hogy hogy lehet ezeket egyetlen nagy digitális integrált keretrendszerbe foglalni.
Ha lesz egy ilyen nagy digitális integrált keretrendszer, akkor abból a döntéshozó látni fogja, hogy az aktuális döntése 5-10-15 év múlva milyen következményre vezet, világosan fogja látni, mert nem fogja világosan látni, akkor abból újabb viták lesznek.
Igen. Na hát ugye ez szerintem Niels Bohrnak tulajdonítják azt a mondást, vagy lehet, hogy egy dán népi bölcsesség, hogy az előrejelzés nehéz dolog, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. Hát ez ilyen időtávlatban majd nem lehetetlen. Ilyen időtávlatban csak szenáriókat tudunk vizsgálni. Mi lenne akkor, ha? Mi lesz akkor, ha most ezt a döntést hozzuk? Mi lesz akkor, ha ezt a tározót építjük meg? Mi lesz akkor, ezeket a tározókat harmonikusan üzemeltetjük? Mi lesz annak a hatása a hidrológiai rezsimre? Mi lesz a hatása a hordalék mozgása? Mi lesz az árvízre hatása? Ezt lehet elég jól szimulálni. Hát mondjuk hosszabb időtávlaton, de szimulálni, és a szimuláció és az előrejelzés között van egy nagy fogalmi különbség. Na most ezeknek a, például ennek a digitális keretrendszernek is alapvetően a célja az lenni, itt nem alapkutatásról van szó, hanem meglevő dolgoknak az összekapcsolásáról, elsősorban a döntéshozók számára. Nos, erre megvannak azok a szoftverek, amik jól használhatók. Megvannak azok a grafikai megjelenítő eszközök, amiket egy döntéshozó, vagy egy politikus is megért. Az nem kell az a vízmozgás differenciálgyeltel foglalkozni, mert ma már annyira jók ezek a modellek.
De egy politikus például nagyon jól érti a lehetséges társadalmi kockázatokat, ami az ő döntéséből fakad. Ha például azt mondják a szakemberek, hogy az illegális vízrétegeket átütő kútfúrást be kell tiltani, és ezt szigorúan engedélyezni kell, a politikus el fog gondolkozni, hogy ez a következő választáson neki visz vagy hoz szavazatot. Azt fogja mondani, hogy ez visz szavazatot, és nem fogja megengedni. Ilyen kockázatokkal számolna?
Igen. Abszolút. Ez a legnagyobb kockázat az egészben egyébként. Na most, hát ugye ez a szakmának is az egyik nagy gondja, hogy tudjuk kommunikálni a publikum és a politikusok fel elsősorban azokat az egyébként bonyolult jelenségeket, amelyekkel kapcsolatos döntéseknek hosszú távú hatása lehet. És hát nyilván egy politikusnak mi az időtartama? 4 év, ha szerencséje van, 8 év, ha nagyon nagy szerencséje van, még több. De most itt lényegesen hosszabb hatású folyamatokról van szó. Például, ha a dolgok úgy mennek, ahogy mennek most, dacára annak, hogy az ENSZ megállapodott a fenntartható fejlődési célokban 17-ben, amikor az egyik nagyon fontos a víz, hogy 2030-ra szűnjék meg a szegénység, szűnjék meg az éhínség és ennek a vizes feltételei. Ez a pénz egyébként megvan, csak nincs jól elosztva. De ma már tudjuk, hogy erről az útról leszálltunk. 2030-ra nem fog az emberiség elérni a fenntartható fejlődési célokat. Ha a dolog így megy tovább, akkor az évezred, évszázad forduló előtt egy seregnyi ponton túl leszünk az átbillenési helyzeten. Tehát ez a, amikor a pilóták azt mondják, hogy annyira elfogyott a kerozin, hogy nem tudunk visszatérni a bázisra. Hát így vagyunk a biodiverzitásnál, így vagyunk az üvegházhatású gázok koncentrációjánál. 10 évvel ezelőtt jelent meg egy rendkívül érdekes cikk a Nature-ben, ami arról szólt, hogy hol vannak ezek a planetáris határok, az alapvető környezeti elemeket illetően, beleértve az óceánokat és a vizet is. Megkongatták a vészharangot, a biodiverzitást illetően, az óceánok szennyeződését illetően, a klímát illetően, de a vizet illetően 10 év még azt mondták, hogy hát nincs baj, mindaddig, amíg el nem érjük a 4000 köbkilométer víz kiemelést, az nagy szám. Egy évben, akkor volt 1200 köbkilométer, amíg el nem érjük ezt a 4000 köbkilométert, addig nincs baj. Baj az, hogy jövőre elérjük.
Az elmagyarázható világosan, hogy mi fog történni másnap, amikor ezt a határt elérik, mert egészen amiről eddig beszéltünk, ezek nem egyik napról a másikra bekövetkező folyamatok, csak a villámárvíz, ami egyik napról a másikra szokott bekövetni. Szóval ilyenekre kell felkészülni?
Sajnos igen. Sajnos igen, pontosan azért, amit az előbb említettem, hogy a szélsőségek előfordulási valószínűsége fog megnőni, a hirtelen meglepetések. Na most azt is kevesen tudják talán, hogy az összes természeti katasztrófa, ebben a földrengés, a cunamik, földcsuszamlások, árvizek és aszályok, a víz a legnagyobb gyilkos. Az összes kártételnek és emberületben esett veszteségnek a 80%-a az összes katasztrófákból a vizet illeti, már amennyire ez illeti. Azon belül is az asszály a nagy gyilkos.
Arra pedig nem lehet gátat építeni nyilván, tehát...
Hát annyiban lehet, hogyha van egy okszerű vízgazdálkodás, akkor azok mögött, a gátak mögött föl lehet akkumulálni lehet azt a vízmennyiséget, amit a száraz időszakban fel tudnak használni.
Egészen eddig arról beszélgettünk, hogy a vízzel kapcsolatos folyamatok azok globális folyamatok, de most mégis beszéljünk Magyarországról. Ha így megy tovább, Magyarországon mit fogunk tapasztalni, és mikor fogjuk tapasztalni? Azt, amit Németországban láttunk, az eléggé brutális volt. Ilyen lesz?
Az nagyon brutális volt, és ami az egészben még a még meglepőbb, az az, hogy a német infrastruktúrák azok elképesztően jól képítettek. Hát ez az elmúlt 200 évnek az eredménye. Szerencsénk abban van Magyarországon, hogy nálunk hasonló helyzet. A magyar vízügy, hát ha jól emlékszem, az elmúlt 50 évben egyetlen ember nem halt meg Magyarországon árvíz következtében. Tehát ez egy jól felépített szervezet is.
Oké, de ilyen árvíz nem volt Magyarországon, nem. Mint ami Németországban
nem.
Volt.
Nem tudjuk kizárni. Most persze a Dunának nagyon nagy az inerciája. Szóval ahhoz, hogy egy ilyen gyors árvíz következzék be, a Dunán az majdnem nem fizikailag kizárt. De villámárvizek lehetnek. Tavaly Rinyapatak. Egészen szokatlan jelenség volt, hidakat, vasutat mosott el, egy nagyon torrens csapadék következtében előálló gyors árulám. Ezért nagyon fontosak az előrejelző rendszerek és a riasztó rendszerek. Ma már a technológia megvan a valós idejű riasztása, akár a szatellit adatok alapján is. Nem csak a hidrológia, a meteorológia is elképesztő fejlődésen ment keresztül az elmúlt 40 évben numerikus módszereket illetően. Nagyon pontos előrejelzéseket lehet adni. A gond, és talán ez volt a gond, ezt félve mondom, mert nem ismerem annyira a helyzetet. Talán ez lehetett a gond a Rajna-Vesztfália esetében is, hogy ugyan a meteorológia előrejelzések és a hidrológia előrejelzések nagyon pontosak voltak, azonban az azt követő intézkedés sorozat nem volt átgondolva és kidolgozva. Nem volt egy riasztási lánc. Japánban az van kisebb vízgyűjtőkön, amiket én is láttam, hogy a mobiltelefonjukon kapnak egy riasztást, hogy egy óra múlva a bokádig fog érni a víz, ha maradsz, akkor 5 óra múlva már úsznod kell. Hát nem így, de az adatokat...
De erre készüljünk itt Európában? Lehet. Elég hihetetlennek tűnik.
Hát amennyire hihetetlen volt a múlt heti esemény. Szóval az engem is sok volt, hát elég sok ilyen helyzetben voltam. A bangladesi árvizet is... túléltem, az egy rendkívül kritikus dolog volt. Amikor is nagyon pontos modellek előre tudtuk jelezni azt, hogy a Himalájából érkező árvíz, és egy ciklonális tevékenység, ami a bengáli öbölnek a vizet kvázi fölnyomta a Ganges-Brahmaputra deltájába, és nem előre ment az árvíz, hanem ebbe a vízfalba ütközve visszafele kezdett el mozogni. És akkor ez 30 éve volt, ki tudtuk számolni elég jól és gyorsan az elöntött területek nagyságát, egy nap múlva, két nap, három nap múlva. Csak annyit kellett volna tenni, hogy ezt a hírt eljuttassuk a publikumhoz. Kommunikáció, és itt buktunk meg. Nem volt rádió, a népesség 40%-a, 50%-a írástudatlan volt, a ciklonban ledobtak repülőket, helikopterről ledobtak ilyen figyelmeztető cédulákat, nem tudták elolvasni. Szóval az egész láncolatot együtt kell tekinteni.
De ma elhinnék az emberek Európában, hogy ez előfordulhat velük is, nem fogják azt mondani, hogy jó, Németországban egyszer előfordult, és majd keresünk rá magyarázatokat, hogy miért nem sikerült nekik, de nekünk majd biztos fog. Tehát az emberek el szokták hinni, hogyha a dolgok elkezdenek rosszra fordulni?
Én csak azt tudom mondani, hogy nézzék meg a múlt heti felvételeken, hogy mi történt az ár folyón. Hát az tényleg elborzasztó. Lehet, hogy ezt jobban kellene tudatosítani. Sőt, valószínűleg igen. A szakmának az egyik legnagyobb baj egyébként a kommunikációs képességek hiánya. De hangsúlyozom, hogy Magyarországon nagyon jól kidolgozott rendje van az árvízvédelemnek. Ha bármilyen nagy baj történnék, akkor eléggé kidolgozott protokollok vannak arra, hogy mit kell csinálni.
Az aszály, az milyen területeken lesz súlyosabb a jelenleginél Magyarországon?
Hát abban van egy konszenzus a szakmán belül, hogy a szárazabb területek még szárazabbak lesznek, illetve a nedvesebbek még nedvesebbek. Magyarul Dunántúl valószínűleg nedvesebb lesz, az a több lesz az árvíz, valá itt volt a Rinyapatak, vagy pedig a Tiszántúlon megnő a szárazság mértéke térben és időben. Ami rá irányítja a figyelmet az öntözés fontosságára. Ez egy rendkívül fontos dolog. Az öntözés az tulajdonképpen a hiányzó csapadék pótlása. Mert ami most történik, az a csapadék mezők átrendeződése térben és időben.
Jó, de az öntözést nyilván csatornákat kell csinálni.
Igen.
Az egy nagyon drága dolog. Azokat karban kell tartani. Az is egy nagyon drága dolog, hogy ne nőjenek ki fák a közepéből, mert akkor egy már fog működni. Tehát a bekerülési költség meg a kockázatszámítás az ilyenkor hogy kell összerakni, hogy egyáltalán mit kell csinálni?
Nos, ugye a Tiszalök óta, ami hát az 50-es évek 54 óta működik, a kiépültek öntözőrendszerek, tehát a főművek azok megvannak.
Főcsatornáink.
Igen, igen. Nyugati csatorna, sok minden csatorna van. Az tény, hogy ez nem jutott el a gazdákig. Tehát ott valahogy megállt a dolog. És voltaképpen a vita ma is erről folyik, hogy legyen-e szubszidiálva a mezőgazdasági vízfelhasználás ára, költsége, vagy pedig piaci alapon a gazdák fizessék meg, amennyibe a víz kerül a kitermelési költségekkel együtt. És aztán nyilván ráterhelik, vagy kiterhelik a fogyasztóra. Én azt hiszem, hogy az elkövetkező, és ebben a kormányzat elég elkötelezett, az elkövetkezendő években az öntözés még nagyobb mértékben megkapja azt a figyelmet és támogatást, ami szükséges.
Az világos, hogy egy ilyen változó éghajlatban mi az, amit termelnie kell a gazdáknak, mert az egy tény, hogy az adottságoknak nem feltétlenül megfelelő termelés folyik, hanem amire az Európai Unió a legnagyobb támogatást adja. Ami egy teljesen természetes, én se csinálnék mást.
Hát ez túl van az én kompetenciámon. Szóval ez az agrárpiacnak egy olyan ismeretét tételezne föl.
Jó, de az agrárpiac a legnagyobb vízfelhasználó.
Igen, már Magyarország is elég nagy, a világban egyébként még nagyobb. Szóval, hogyha a globális statisztikát nézi, akkor a vízfelhasználások 70%-a mezőgazdaság, élelmiszeripar, élelmiszertermelés használja. Tehát, hogyha bármiféle technológiai változást, mint például Izraelben a mikroöntözések csináltak az elmúlt 25 évben, bármilyen apró kis javulást lehet elérni a technológiákkal, a technológia hatékonyságában, az nagyon sokat használ a víztakarékosságban.
Mi lesz, ha elolvadnak a gleccsereink? Mi lesz, ha elolvad a sark? Mi lesz, ha felolvad a permafrost?
Igen, hát a permafrost az elkezdett már olvadni. Olyannyira elkezdett olvadni, hogy azok a metánhidrát jégdugók, amik a permafrostban, hát ott voltak most már évmilliók óta, Szibéria keleti részén ezek berobbantak.
Tehát egy ideig látványosság, utána elég félelmetes.
Hát egy elég félelmetes látványosság, mert nagy krátereket. De ugyanaz van Észak-Kanadában is. Voltak erre szimulációs vizsgálatok, hogy mi lesz akkor, hogyha a nagy szibériai folyók, a Obirt és a Jenyiszej hőmérséklet, a vízfolyó, vízfolyás hőmérséklet, tehát 2 fokkal megemelkedik. Az kikapcsolja a golfáramlatot. Most erre azt mondta, hogy 2 fok az nem sok, tehát ez elképesztően sok energia kell. Szóval ez egyre még a science fiction kategóriájában van. De megvan annak az esélye, hogy a golfáram kikapcsolódjék, nem most 150-200, nem a mi gyerekeink, unokáink életében lehetnek ebből súlyos gondok.
Jó, de micsoda? Mert én ilyet, hogy a golfáramlat kikapcsol, amerikai fantasztikus filmekben láttam, igen, ahol egy hős, meg általában nagyon csinos hősnő ketten a tenger közepén próbálják visszakapcsolni a golfáramlatot, és az ember ezen röhög. Elnézést.
Persze.
Mert nem tudja elképzelni.
Igen.
Milyen, amikor egy golfáram kikapcsol?
Hát akkor baj van, a kolondomban megfagynak. Mondjuk ennek ilyen hatása vannak, de azért ez tényleg a science fiction kategóriájába tartozik, de és hát én azt hiszem, hogy ez fizikailag hát nagyon kis valószínűség esemény, voltaképpen kizárt. Tehát én ettől nem aggódnék, sokkal inkább aggódnék és aggódom azon, hogy az árvizek gyakorisága megnövekszik.
Ha az árvizek gyakorisága megnövekszik, és szakítottunk a mindig egyel magasabbra építeni a gátakat hozzáállással és a folyás meggyorsításával, akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik ártérre építenek?
Igen, hát ez egy nagyon nagy kérdés, ez egy etikai kérdés. Ugye megváltozott ezzel kapcsolatban megint csak a mérnöki etika, amit említettem a beszélgetésünk elején, hogy korábban egészen 20 évvel ezelőttig az volt, hogy minden gyorsabban levezetni az extra vizeket. Ma pedig adjunk teret a folyónak. Például Hollandiában, akik rendkívül módon a víztől függenek, a gátakat kiebb helyezik. Tehát ez olyan, nem csak, hogy ökológiai restaurációra kerül sor, hanem hát persze ennek az az ár, hogy csökken a termőterület, és a hollandoknak ez nagyon fontos. Tehát ez egy ilyen lókereskedés, hogy most melyik irányba menjünk.
Lehet azt mondani, megpróbálom csak elképzelni, hogy ugyan be fog jönni az ingatlanodra a víz, de valahogy az okozott kárt azt majd szétterítjük, lehet rá biztosítást csinálni, vagy kapsz egy jelzőrendszert arra, hogyha jön a víz, akkor a pincéből vidd fel a cuccokat a tetőre, és akkor lehet mérsékelni a kárt. Tehát ilyenfajta együttműködés.
Ezt is lehet.
És menet közben egyébként meg lehet kajakozni? Tehát
Igazából azért ezt meg lehet oldani technikailag is. Meg lehet ezekkel az árvíz csökkentő tározókkal, különösen sík területeken is, amelyeknek pontosan az a feladat, hogy lefejzik az árhullámot, a fölös vizet, és elterelik a fölös vizet egy olyan területre, ami elönthető, ahol mondjuk alacsonyabb értékű mezőgazdasági termelés folyik, és kisebb kár keletkezik. Hogy aztán utána hogy állapodnak meg a biztosítókkal, és hogy kártalanítják a gazdákat, ez, én azt hiszem, ez egy más kérdés, de ezt technikailag meg lehet oldani.
Mi van azokkal az építményekkel, mint például az erőművek, amelyek határ mentén vannak, és a hűtővíz az nyilvánvalóan melegíti a folyást. Ilyenkor meg kell állapodni, hogy mennyivel lehet melegebb, az nyilván nem ugyanaz lesz, mint nagy víznél, meg kis víznél. Kis víznél melegebb lesz.
Igen, elvileg ezt a határvízi egyezmények rögzítek. Mert az előbb mondott szerkesztőre egy dolgot, amire nem reflektáltam, hogy mi történik akkor, hogyha az alpig lecserek elolvadnak.
Nem megyünk sielni.
Hát ez az egyik, de a nagyobbik baj az, hogy ami valószínű, ez megint csak szimulációs vizsgálat, tehát ezek nagyon szélsőséges helyzeteket próbált modellezni. Ha ezek az alpi lecserek elolvadnak, akkor egy ideig a Duna vízhozama meg fog növekedni. Ám utána a vízpótlása és a víz utánpótlása pedig csökkenni fog, mert nincs miből pótlódjék. Tehát utána pedig egy szárazabb időszak és egy kisebb vízhozam most periódus, hát köszönt be, már amennyire ebben köszönet van. Tehát ez nem, tényleg nem science fiction, sokan tagadják a klímát, mondván, hogy a klíma mindig is változott, de amit látunk, az sorra rendre azt bizonyítja, hogy bizony a vízzel való gazdálkodás nagyon fontos.
De bocsánat, csak hogy megpróbálom megérteni, hogy ha elolvadnak a gletszerek, attól a hegyen még fog esni az eső, nem? És az eső az le fog jönni a hegyi patakba.
Az nem azt mondtam, hogy kiapad, vagy teljesen elapad, hanem csökkenni fog a vízhozama.
De azért csökken, mert amikor a hó az ott megfagy, az egy ilyen stabilizálja a fönt lévő vizet.
Tehát és egyenletesen
olvad. Igen. Ja, értem, tehát hogyha ott nagyon esik, akkor megnő, igen, de nem lesz egyenletes a vízhozam. Így kell elképzelni?
Igen.
Azokra egyébként, hogy néz a szakember, amikor ilyen, lehet, hogy nem a szakterülete már, amikor ilyen paplanozzák a gletszereket? És így nagy síterepeken lehet látni, hogy megpróbálják megvédeni a felmelegedéstől. Hűtőpaplanok gyakorlatilag. Visszaverik a fényt, ráteszik a jégre.
De ezek mekkora?
Hát, igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát kicsik.
Mondjuk a sípályára rá lehet tenni.
Hát igen, a sípályára.
Igen.
Ez föld mértékben, ezek a próbálkozások, ezek értelmesek lehetnek?
Hát nyilván a sípály tulajdonosoknak igen, de egyébként azért ez egy jókora nagy munka lenne az Alpokat bepaplanozni, ami nem hiszem, hogy a realitás talaján való elképzelés.
Mivel foglalkozik a vízdiplomácia? Mert látom, hogy a tanszéken oktatott tárgyak között ott van a vízdiplomácia.
Igen, az egyik fő tárgyunk. Vízkonfliktusokkal. A 90-es évek elején vált eléggé, hát mondjuk láthatóvá, hogy a vízkonfliktus forrása lehet. És a kihívás az, hogy hogyan lehet ezt a konfliktust úgy megfordítani, hogy a víz a kooperáció forrása legyen. Hiszen egy adott vízgyűjtőn ugyanabból a vízmennyiségből kell számos országnak gazdálkodnia. Hogy háború lenne a vízért, amit felvetettek a 90-es évek közepétől kezdve, az nem valószínű. Az Oregon Egyetem csinált egy adatbázist az emberiség írott történetében levő vízkonfliktusokról, amiből volt 4000. Az első az Mezopotámiában volt, hát jó 3000 évvel ezelőtt. Két városállam nem tudott megállapodni a vízmegosztást illetően, öntöző vízmegosztást illetően, Umba és Lagas, és háborúztak 3 napig, és rájöttek arra, hogy nincs megoldás. Ha valaki győz, akkor hosszú távon ő is vesztes lesz. És a kérdés az volt, hogy hogy lehet előállítani egy nyertes-nyertes helyzetet, milyen tárgyalási technikákat kell alkalmazni. Egyébként ez volt a víziónak az alapja. Hasonló módon, hát akkor kezdett kélesedni a török versus szíria-iraki konfliktus az anatóliai nagy gátrendszer képítése a következőben, ami megváltoztatta a Tigrisnek és az Eufratesnek a vízjárását is. Ha akkor, mondják így a történészek, ha 2000-es évek elején Saddam nem rohanja le Kuwaitot, akkor valószínűleg egy nagyobb konfliktus is lehetett volna. Ugyanez volt India és Banglades között. Én említettem, hogy Bangladesben dolgoztam egy ideig, ahol láttuk azt, hogy nem kapnak adatot a bangladesiek, és akkor tudják, hogy jön az árvíz, amikor el vannak öntve. Már ez a helyzet megváltozott, részint a diplomáciai tárgyalások következtében, de főleg a technológia következtében. Szatellitekkel ma már elég pontosan meg lehet határozni magát a vízhozamot is, ami eddig hát egy katonai titoknak minősült. Szóval egyre több példa van arra, ami arra utal, hogy a víz összeköt. Persze vannak olyan konfliktusok, mint például most az etiópiai nagy reneszánszgát konfliktusa, ami ellen az egyiptomiak tiltakoznak, bizonyos mértékben a szudániak is. Mondván, hogy a Nílus vízének a megosztásra kapcsolatos tárgyalásnak az volt az eredménye, még az angol időkben, hogy a Nílus vízkészlete szudáni és egyiptomi. Jól lehet, a kék Nílus, ami a nagyobb hozzájárulása magához a Nílus, az Etiópiában ered. Az etiópok pedig azt a kérdést tették fel, hogy kinek van ahhoz morális joga, hogy a mi vízfelhasználásunkat limitálja olyan vizekkel kapcsolatban, amelyek Etiópában keletkeznek. Szóval hogy lehet egy olyan megállapodás, hogy mindenki egyenletesen jól jár, vagy egyenletesen nem jár rosszul. Ez lehet, erre vannak módszerek, és ezeket próbáljuk a diáknak megtanítani.
De akkor van annak a vízjognak olyan axiomái, amiket aki azt a jogot alkalmazni akarja, akkor azt elfogadja? Például vannak ilyenek?
A baj az, amikor ez már a jogászok kezébe kell, akkor túl késő van. Sokkal korábban kell megcsinálni, vagy a politikusok kezében. Hát most ez történt, hogy amikor a konfliktus elindult, az még a Mursi időkben volt, hát akkor Egyiptom azzal fenyegetőzött, hogy lebombázzák a gátat, ráresztik a MiG-29-es sekét, és egyebek. De a tervezés fázisában kell egy osztott vízgyűjtőn egy közös víziót felépíteni. Ugye ezt a ceruzát, amit ön a kezében tart, ha itt tartja, akkor ez csak egy pont, ha itt tartja, akkor ez egy vonal. Tehát másként interpretálják a helyzetet a felvízi ország és az alvízi ország. Tehát ilyenkor a legfontosabb feladat az, hogy lehet egy közös víziót felépíteni. És már vannak olyan matematikai modellek, amelyekkel így, mint hogyha így bedug bizonyos elemeket abba, és közösen tudják felépíteni mert a gond általában így szokott kezdődni. Na most egyébként most a gát feltöltésénél is van technikai megoldás. Kérdés az, hogy 6 év alatt töltik-e föl, vagy 9 év alatt. Ha 6 év alatt töltik föl, akkor előfordulhat az, hogy Egyiptom kevesebb vizet kap. Ami a számokra létfontosságú, hiszen a Nílus vizétől függ ugye az egész Nílus delta, meg hát Kairó is. Ha 9 év alatt, akkor pedig gazdasági károkat szenved Etiópia, mert addigra tudnak termelni elektromos áramot, amit el tudna adni Kelet-Afrikában. Ez a legnagyobb tározó lesz. Ez körülbelül hát egy olyan 40 köbkilométer. A Balaton az 2 köbkilométer. Ez egy nagyon nagy vízmennyiség, amiből nagyon nagy gazdasági hasznot tud Etiópia számára, saját maga számára generálni. Élelmiszerbiztonságban, energia exportban. De akkor viszont, ha 9 év alatt töltik meg, akkor kárt szenvednek. Hogy lehet egy olyan, hogy lehet negóciálni úgy, hogy a 6 és a 9 év között találjanak egy olyat, ahol a vesztesek kompenzálva vannak, vagy pedig mindenki egyenletesen nyer. Hát erről szól a vízdiplomácia.
A vízkonfliktusok azt mondja, hogy nem valószínű, hogy háborúhoz vezetnek. Akkor mihez vezethetnek? Fenyegetőzésekhez? Tárgyalásokhoz, új technológiák bevezetéséhez, mert jó, meg rossz kimeneteket is el tud képzelni az ember.
Nézd, ilyen orális agressziók azok voltak már eddig is a vízzel kapcsolatban, sőt, apró kis katonai, hát egy-két lövés, itt ott, amit eldördült. De igazi háború az nem volt. Mondjuk a második világháborúban az amerikai légierő lebombázott 44-ben egy-két tározót Németországban. Ez volt az egyetlen ilyen dolog, amiről legalábbis én tudok. Elég sokat mászkáltam Gáza és Izrael között, pont akkor, amikor az intifáda volt. És azt vettem észre, hogy az izraeli vízigazgató és a palesztin vízigazgató minden áldott nap telefonon beszéltek egymással a vízmegosztást illetően. Aztán utána délután órában pedig a felek lőtték egymást rettenetesen. De valahogy a víz olyan mélyen van az emberi pszichében, hogy a koránban is benne van az, hogy adj vizet az ellenségeidnek, asszonyainak és állatainak. Szóval én ebben elég optimista vagyok, hogy van elég víz az emberiségnek. Csak persze az optimális felhasználás és a megállapodások kiépítése az nem egy könnyű feladat.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szőlősi Nagy András professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének vezetője, egyetemi tanár volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.